Akkor elkezdenénk a hát a mi részünkre csak mini vitának hívott rendezvényt. Ugye, hogyha valaki ott volt, vagy emlékszik, hogy találkozott vele, akkor ugye tavaly összetélen volt egy nagyobb rendezvény a Bemoziban, ugye a Próza Nostra kezdeményezésére, ugye ezt neveztük a Virágok Találkozása, vagy Vita néven, vagy, és úgy gondoltuk, hogy sokat nagyon jó tapasztalatokat szereztünk, és szerettük volna mindenképpen valahogy folytatni, és akkor arra gondoltuk, hogy ugye nem csak a nagyobb rendezvényt folytatjuk, hanem hogy megpróbálunk egy ilyen kisebb dolgot is kialakítani, ami egy kicsit mondjuk könyvorientáltabb, erre kiváló alkalom volt most a június 1-e, hiszen jövő héten van a könyvhír, és hogy valószínűleg kevesen vannak, akik már kilevelték a könyvfesztivált, de hát úgyis kutya arra pár szörjel, úgyhogy jövő héten lehet folytatni, és akkor megpróbálok egy kicsit lazább keretek között beszélgetni. Ugye a mellettem álló, vagy ugye szinte mellettem álló Takács Gáborra készítettük, ugye már egyfajta ilyen konfliére lett a Próza Nostrán belül is, és azóta a szervezésében is, úgyhogy hogy úgy fest, vagy tehát közösen dolgoztuk ki ezeket, vagy gondolkodtunk erről a dologról, úgyhogy nagyon örülünk, hogy eljöttetek. És akkor szerintem vágjuk is bele. Úgy van, hogy elvileg ugye mi lettünk megkérdetve házigazdának, ezzel tulajdonképpen azt akartuk elfedni, hogy mind próbálunk meg bizonyos irányokat kijelölni a beszélgetésekben. Tehát, hogyha már nagyon valaki végig itt van velünk és nagyon unja, akkor csak szóljon ránk, hogy mi inkább ne kérdezzük, és akkor inkább a felépők beszélgessenek. És akkor ez egy kötetlenebb dolog, tehát hogy úgy reméljük, hogy majd lesznek hozzászólások, és akkor én itt elfoglalom, ez nem a súgójuk lesz majd, hanem én majd innen próbálok meg kérdéseket feltenni. Mi az első témánk?
Az első témánk az idegenség és rasszizmus a fantasztikus világokban, nem pontosan ez a címe, de most fejből tolom az egész estet. A meghívottaink pedig Balai Mária, aki a Zavarva könyveknél többek között N.K. Jemisinnek az 5. évszak az ő regényét és annak a folytatását fordítja, Kleinheinz Csilla író és egyébként a Gabó kiadó szerkesztője, illetve Marko Csobotond, akinek az Zavarva könyveknél jelennek a Science Fiction regény, többek között a legutóbbak Xenon című Science Fiction regénye, és akkor én most le is ülök.
És akkor... Én arra gondoltam, hogy egy nagyon egyszerű kérdéssel fogok kezdeni. Ez pedig kiváló alkalom arra, ugye, hogy az nem került szóba, ugye, hogy van egy negyedik könyv, ugye a Kegyetlen szelleme, ami... Van egy apropója, ugyanis nem tudom, hogy hányan találkoztak vele, de az esetben van. Egy komment özön kezdett el kialakulni ezzel kapcsolatban. Nagyjából ugye ott csinálnak volt egy ajánlója a könyvről, és rögtön beindult a, nem is tudom, hogy nevezem ezt, az olvasás nélküli kommentálás. És hát, hogyha össze akarnám foglalni, akkor ugye a túlzásra, de ugye az lenne az egyik problémája, hogy nem lenne rossz ez a könyv, két probléma van vele, az egyik, hogy nő írta, a másik meg, hogy fekete.
Három probléma, mert ráadásul a főszereplő is nő, és a generációs űrhajón, ahol a történet játszódik, lényegében a fölsőbb fedélzeteken élő, világosabb bőrű mérnökök, irányítók, stb. Uralkodnak a sötétebb bőrű kuli munkásokon, akik az alsóbb fedélzeteket foglalják el.
Igen, és igazából van még egy negyedik, és ez tulajdonképpen az, hogy ugye, hogy ez divat. Ugye, hogy röviden így mondjam, ugye, hogy most ez az aktuális divat, és ezért is ne olvassuk lehetőleg ezt a könyvet. Engem az érdekel, de ez összefoglalja a Kegyetlen szellemek, összefoglalja azt, hogy mire gondoltunk, hogy milyen különböző megközelítésű vannak ennek a problémának, ugye, hogy lehet egyrésztről egy ilyen posztgyarmati gondolkodásra elgondolni ezeket a könyveket. A másik pedig az, hogy ugye, hogy a női identitás, a gender kérdések felől lehetne, ugye, hogy az elnyomásnak különböző fajtai vannak, amik bizonyos mértékben össze is jönnek néhány könyve, és akkor valahogy azt próbáljuk meg körüljárni. De az érdekelne tulajdonképpen ennyire, hogy most tényleg ennyire divat ez a tendencia, tehát hogy hogyan lehet ezt, tehát hogy hogyan néz ki még a külföldi trend, hogy hogyan érzékeljétek, és hogy mondjuk miért pont ezek a könyvek kerülnek erre az asztalra, vagy miért kezdve valaki 2010 nem tudom pontosan, mikor is kezdted el írni, de a 2010-es évek közepén miért kezd egy migrációval foglalkozó science fiction írni?
Melyikünktől várod a választ?
Aki elég bátornak érzem.
Jó, de állítsatok, hogy nagyon belelovalnám
magamat. Azért vagyunk itt.
Szóval térjünk vissza az, hogy említetted te is, hogy ez a trend fölfogható, hogy ilyen posztgyarmati hát irodalmi evolúciónak, tekintve, hogy a science fiction a kezdetek kezdetén elsősorban a gyarmatizáló országok irodalma volt, ugye Amerikában alakult ki és vált népszerűvé, és az írók azok többnyire fehér férfiak voltak. Ugyan azokban az időkben is megjelentek az olyan könyvek, amikben elnyomták az embereket, jöttek a gonosz támadók, és megpróbálták leigázni az emberiséget. Ugyanakkor azokban a könyvekben a főszereplők, illetve az a népcsoport, amelyik szenvedett, az jellemzően szintén fehér volt, és amerikai. És ez lehetőséget teremtett arra, hogy a privilegizált csoport, kinézve a kis elefántcsont tornyából, szimpatizáljon a marginalizált csoportokkal, beleélhesse magát a helyzetükbe, de amint becsukja a könyvet, akkor meg is nyugodhat, hogy hál' Istennek erről nincsen szó. Valójában akkor válik ez a dolog kellemetlenné, hogyha ezek túllépnek az allegória szintjén, és már olyan csoportokat is megbemutatnak, akik jelenleg is elnyomás alatt állnak ilyen vagy olyan formában, mert egyszerűen kellemetlen ilyen bizonyos szempontból tükörbe nézni. Erre van, aki jól tud reagálni, van, aki meg nem, és egy kicsit ezt a visszacsapást a szertapizmus a többi altrájtos csoportok részéről részben ebben látom. Tehát, hogy addig, amíg jöttek a hangyok és megtámadták a földet, addig minden rendben volt, hiszen ők idegenek voltak, nem voltak emberek, el lehetett vonatkoztatni. És abban a pillanatban, hogy az idegen az egy olyan embercsoport, amelyik marginalizált, amelyikkel szemben valamilyen szintű kódolt bűntudat benne van az olvasóban, onnantól fogva ez már rögtön problémássá válik. Az is probléma egyébként, hogy nagyon nehéz úgy bevinni mondjuk egy színes bőrű vagy egy nőt egy science fiction vagy fantasy történetbe, hogy az ne legyen automatikusan tematizált, hogyha őt megteszed főszereplőnek az ő problémáival foglalkozol. Ennek szintén vannak kulturális okai. Ha jobban belegondolunk az irodalomban, van egy olyan dolog, amit úgy neveznek, hogy a jelöletlen állapot, amikor a karakter nincsen semmi különös ismertető jele. Az az alap, hogy fehér, férfi, fiatal, éptestű, többnyire középosztálybeli és szingli. Tehát, hogyha olvastok egy novellát, amiben mondjuk a karakter átúszik egy vad folyón, és majdnem meghal, és kikapaszkodik a partra, és semmi más nem tudunk róla, akkor ez a default kép, ami megjelenik az olvasó fejében. És mivel a science fiction olvasók nagy része szintén ezekbe a kategóriákba esett korábban, nem érezték ezt szokatlannak. Abban a pillanatban, hogy eltérünk ettől a default állapottól, a jelöletlen státusztól, és behozunk, és megjelöljük, mondjuk azt mondjuk, hogy ez egy nő, vagy egy fekete, vagy egy filippino, vagy egy nyomorék, teljesen mindegy, de eltérünk ettől az állapottól, onnantól fogva ez állásfoglalásnak fogja érezni az olvasó, hiszen nem tud már olyan simán belehelyezkedni a karakterbe. Szóljátok, hogyha túl sokat beszél.
A fehér olvasó.
És abban látom egyébként a változást, hogy nagyon sok olyan olvasó van most már így a világban, nem csak Magyarországon beszélünk, akik már eltérnek ettől az olvasótól. Tehát most már nem csak fehér férfiak írják a könyveket, és nem csak fehér férfiak olvassák a könyveket, hanem már jócskán fölnőtt egy generáció, sőt már a második generáció, amelyik eltér ettől az olvasó típustól, és hát nyilván ők másmilyen fajta fikciót keresnek, írnak és várnak el. Nem lehet egyébként azt mondani, hogy ez egy új trend, hogy feketék és nők írnak. Tehát nagyon-nagyon nagy szerepe volt ugye a amerikai polgárjogi mozgalmak idején felnőtt generációnak abban, hogy megváltoztatták a science fiction. Tehát a Samuel Delany, meg Octavia Butler, Steve Barnes, ezek a fekete írók taposták ki azt az utat, amin most jelenleg Jemisin, meg Nilo Hopkinson, meg Nnedi Okorafor és a többiek járnak. Úgyhogy azok a jelenlegi írók, akik most úgynevezett pionírírónak tekinthetőek, azok ezeken a könyveken nőttek föl. Tehát szerintem elkerülhetetlen volt, hogy ez úgymond trendé váljon, egyszerűen azért, mert sokkal szélesebb lett az olvasóközönség, és hát a zsánernek is meg kell újulnia, és ugye a science fiction szerintem nem csak arról szól, hogy mindig a legújabb technológia szerepeljen benne, a science fiction az a zsáner, amelyik másfajta gondolkodásra késztet. Úgyhogy egyáltalán nem csodálom, hogy a korábban marginalizált csoportok azok, akik a pionírregényeket jelentik. És most lehetőséget adok arra, hogy más is megszólaljon.
Jó. Csak annyit, csak röviden meg, csak pár gondolat, ami egy gondolat, ami eszembe jutott. Ugye én csak az esetleg magas kommentek kapcsán, hogy én írtam is pár példát. És nagyon érdekes, de nem szeretném ezt a kísérletet kipróbálni, hogy nyilván nem mondjuk a Bradbury ma írná meg a Marsbéli Krónikákat, vagy a ma írná Frank Herbert a Dünét, amire rá lehetne sütni, hogy egy iszlám barát nőközpontú, vagy a nőket túlságosan előtérbe helyező regény, vagy a Star Trek-ről, ahol aminél pacifistább sci-fi sorozat azért nem nagyon létezett, és a 60-as években az egy nagyon merész sorozat volt, és ma egy kicsit szerintem, nem is kicsit, ezt nagyon, nagyon túlreagáljuk, és hajlamosak vagyunk minden mögött, vagy összeesküvés elméletet, vagy valami tényleg nagyon, hát nem is tudom mit sejteni. És ugye nem hiszem, hogy az a különbség, hogy ezt fehér írók hívták, mert ugyanúgy ezekről a címekről beszéltek, vagy Robert Mertől a Védett férfiak, aminél ugye konkrétan a nem is mondom el, hogy ismerjük a könyvet, tehát az is azért ugyanezt a rendebb témát feszegette, és mégsem ugrottak neki. És utommal nem szedték ízekre kommentet, akkor is volt még internet.
Az ötödik évszaktán ugyanez van, amit Csilla mondott, hogy fekete női írónő írta, és a főszereplője is egy színes bőrű nő. De abban a világban szerintem nem jön ki ennyire, hogy férfi vagy nő, mert igazából ott tök mindegy, hogy valaki férfinak vagy nőnek születik, kb. Ugyanazok a feladatai, sőt az sem számít, hogy milyen színű a bőre, de valahogy mégis, amikor az ember olvassa, alapból úgy képzel el, hogy akkor ez biztos egy fehér, tök jó csaj főszereplő, és például volt egy barátom, aki a második könyvben jött rá arra, hogy ez egy színes bőrű nő, akinek rossz a haja van, és ráadásul ilyen jó kerek formákkal van megáldva, mert valahogy szerintem is van verén kódol, vagy akkor az összes főszereplő olyan, amilyennek a tévében látjuk az összes többit.
Ugye azt már látni, ugye, hogy a Jemisin az, hát lehet, hogy majd már így is történelmet ér, de majd lehet, hogy fog.
És még nagyobbat. És megkapta a díjat miatt, hogy csak azért kapott díjakat, mert hogy ilyen témákkal foglalkozik. Ezt külföldi, meg magyar olvasók is a személyre szokták vetni, de szerintem nem, mert tök jó könyveket ír, csak el kell olvasni. Igen?
Nem pont arra akartam megkérdezni tulajdonképpen, hogy a sikere az tulajdonképpen, hogy mennyire befolyásolja, hogy mit lehet erről tudni. De mondjuk jó, hogyan úszta meg mondjuk ez a könyv ezt a fajta a kritikát? Tehát, hogy hogyan tudja valaki erről elrejteni azt, hogy fiúk, hogyan néz ki a főszereplő?
Úgy, hogy annyira finoman van megfogalmazva az, hogy kinek milyen bőrszíne van, hogy így nem áll össze az ember fejében, hogy akkor ez most pontosan milyen. Amint, hogy így le van írva, meg hogyha így összerakod, akkor, vagy elgondolkozol rajta, akkor rájössz, hogy ezek most színes bőrűek, vagy kreol, vagy akármi, de csak akkor, hogyha egy kicsit a mondatok mögé nézel.
Egyébként ezt nem gondoljátok, csak egy ilyen közbevető kérdés, hogy ha Jamison nem fekete bőrű nő lenne, hanem egy fehér férfi, akkor egész mások lennének a reakciók. És úgy értem, hogy a könyv tök jó, csak hogy lehet, hogy nem kapna ilyen megjegyzéseket. Ezt csak úgy kérdezem, hogy vajon mi lenne akkor, hogyha fehér férfi volt. Hát
milyen megjegyzéseket?
Hát az, hogy vagy hogy akár a diabet azért kapja, mert hogy ezzel a témával foglalkozik. Hogy vajon a témát, vagy pedig a személy bőrszint érik a kritikát szint elsősorban.
Én úgy láttam ugye, hogy tulajdonképpen ugye itt keveredik. Az egyiknek probléma az az, hogy nem tudják elválasztani ugye a szerzőről ugye azt a művet, ami szól. Ugye ezt halmozottan úgy látszik, hogy a magyar olvasó bizonyos körébe az meg előfordul egy olyan baleset, hogy ezt még a regény olvasása előtt teszik meg. Az egy nagyobb kihívás, de ugye, hogy ezt így előszeretetre keveri. Az, hogy hát ez egy nehéz kérdés.
Igen, én is csak ezzel gondolkozom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy akkor is lennének ilyen megjegyzések. De ez csak egy...
Erről az jutott eszembe, amikor annak idején az üvöltőszelek megjelent, ami ugye nem zsenderegény, de először férfi álnéven jelent meg. És nagyon sok férfi kritikus kiemelt, hogy mennyire jól megragadja az emberi természetet, micsoda komoly könyv. És abban a pillanatban kiderült, hogy Bronte nő, onnantól fogva ez egy szerelmes regény lett. Aki olvasta az üvöltőszeleket, és ezt komolyan szerelmes regénynek tekinti, annak nagyon komoly problémái vannak a romantika felfogásával. De azon például lemérhető, hogy mennyire mások voltak a reakciók abban a pillanatban, hogy kiderült, hogy a szerzője nő. Hát illetve ott van Titri is, hát róla is kiderült, hogy... Ja,
Jamison nevénél is, ő is a jól ismert évtizedek óta használt kezdőbetűt.
Na jó, de az internet korában azért hát, persze, nem tudná elrejteni, hogy ő valójában nő, meg nem is lehetne. Csinált ilyet.
Tehát, nem, de a könyvesboltban mégis másképp néz ki.
Mondjuk igen. A borítón szerintem ott van mind a kettő a fényképe is.
Hát ha már ahhoz meglapoz valaki.
Igen, ahhoz meg kell.
Igen, ahhoz meg kell, be kell
fogni. Jó, mielőtt még egy bele, ilyen mélyfúrásokat azért érdekel, hogy a maga a szerzői tapasztalat az milyen. Ugye a teljes a Xenóban, hogy mondjam, hogy hát, hogy ez ugye nagyjából a témaválasztás az, hogy mondjam, nem pont béke barát, vagy ő is mondja, tehát, hogy inkább olaj volt a tűz, hogy a jelenlegi kulturális környezetet, vagy állapotokat nézzük, akkor téged is elő lehetne venni, hogy na, itt van egy szerző, és akkor itt jön, biztos, hogy fel akar ülni erre a migráns vonatra. És hogy direkt azért hívott, hogy te nem is tudom milyen diakat nyerjél, és így... Így akarsz, hogy József adja a díjat.
Igen, én is elmondottam.
Tehát, hogy nem tudom, hogy találkoztál hasonló visszajelzésekkel, vagy egyáltalán ezzel mit lehet kezdeni, hogy hogyan lehet ezt így...
Meglepő módon nem találkoztam, illetve összesen egyetlen egy olyan szélsőséges véleménnyel tudottam össze a neten, ami hangosan, tehát egyetlen olyan szélsőséges véleményen tudottam össze az interneten, ami pont ezt kifogásoltam, hogy hát, ebből látszik, hogy a mai írók mennyire a négy fal közül látják ezt az egész problémát, és nem értenek belőle semmit, tehát pont ez az, ami szólt a témának az a része, ami miatt ez a rész így született, de alapvetően meglepően pozitívak voltak a pozitív volt a fogadtatása a könyvnek, én sokkal rosszabbra számítottam, és pedig próbáltam nem egyik irányba se elvinni ezt a részét a regénynek, bár szerintem nem sikerült, de úgy tűnik a visszajelzésekből, hogy mégis, mert függetlenül akár ismerősök, vagy ismeretlen olvasók visszajelzéseiből is azt derült ki, hogy függetlenül attól, hogy milyen beállítottságúak liberálisan jobboldaliak mit gondolnak a migráns helyzetről, egyaránt azt mondták, hogy nagyon tetszett nekik a könyv is. És az, amiről beszélt, ezen egyébként meg is lepődtem, mert én úgy gondoltam, hogy azért elbírnett az egyik irányba, és markáson benne van az, amit szerettem volna. Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy vagy túl jól csináltam, vagy túl rosszul, de ugye szerintem az lehet az egyik tükje vagy titka, hogy azért én nem direkten a migráns helyzetről szólt a regény, hanem ugye sokféle téma van benne, van egy science fiction, ami az rész, ami a kommunikáció idegenekkel való kapcsolatfelvételről szól.
Bocsánat, igen. Csak ugye elkövettem azt a hibát, ugye úgy ezt nem árultam el, hogy valaki nem ismeri a könyvet, ilyen lazán bedobtam, ugye? Igen, hogy tulajdonképpen ugye 4 plusz 1 faj az a viszonya, ugye az alaphelyzet, és ugye, ez a plusz 1 lenne ugye a migrátorok, akik tulajdonképpen elnyomással tartják a többi fajt, vagy egymás mellé rendelik őket, és ugye, hogy a a főszereplő Olga Balár xenológus történetén keresztül bocolgatja a könyv azt a kérdést, ugye, hogy egyáltalán hogyan tudnak egy más közt élni, és ugye, hogy a számos ilyen kisebb szövegtöredék idézet, vagy hír, vagy bármi, vagy könyvrészlet szól arról, hogy erről a háttérről, vagy hogyan is jött létre ez a helyzet, és egyébként, bocsánat, ugye, hogy van benne olyan utalás, és aztán legalább kettő, ami egész konkrétan, hogy mondjam, hát hogy lehet ilyet mondani, hogy a valós életet ragadta, legalább kettő.
Igen, meg is keresem gyorsan az egyiket, ha megtalálom, mert pontosan kérdeztem, ha lehet, de valamelyik tudja fejből, persze, hogy az az egymondatos hirdetés, igen.
Ha a földre jössz, tiszteletben kell tartanod az
törvényeinket. Igen, jó, mégis ez a lényeg, nem egészen így szól, de...
Be kell tartanod a törvényeinket, és tiszteletben kell tartanod a kultúrát, vagy szokásainkat.
Igen, tehát ez azért direkt utalás volt. Valóban, tehát van egy történet, ami ennek az egész helyzetnek, hogy belekényszerítik az emberi fajt és másik három civilizációt egy együttélésbe, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag népességet cserélnek, tehát a Földön több idegen él, mint ember, és tehát kialakul egy ilyen egymásra ható rendszer, ami viszonylag jól működik, de valahol mégse, és ez valahol a háttérben egy kőkemény diktatúra, mert nem lehet tudni, időnként vannak ilyen átvándorlási mozgalmak, tehát a konkrétan kényszerítik ezeket a felsőbbrendű civilizáció arra, akár embereket, vagy idegeneket, hogy akkor ti most a másik bolygón fogtok lakni, és így gyakorlatilag nem lehet ellenkezni, mert átmész magadtól, mert nem tudsz mit csinálni, mert kényszerítve vagy. De úgy egyébként szép a világ, meg ilyenek, csak annyira mégse olyan vicces, és ugye ez az a fajta diktatúra, ami jelen semmit nem lehet kezdeni, viszont ugye nem ennek a helyzetnek az ábrázolásáról szól a Xenó, és egy kicsit így ráfűznék a Naomi Aldermannak a hatalmára, mert úgy pont ma fejeztem be, és nem azt mondom, hogy érdekes párhuzamot találtam, de ott is van egy helyzet, ami teljesen kibillenti a meglévő erőegyensúlyt, és a Xenóban is van egy olyan, ugye van ez az esemény, ami után gyakorlatilag a emberi kultúrák közötti, vagy rasszok közötti gyűlölködés, egymástól való félelem az egy egész más léptékre kapcsol, ugye hirtelen már nem lesz olyan fontos, nem fog annyira számítani, hogy egy fehér ember egy feketéhez, vagy egy keresztény egy iszlám hívőhoz hogyan viszonyul, mert van egy sokkal félelmetesebb idegenje a földre bekényszerített idegenek, és így gyakorlatilag egy kialakul egy viszonylag egységes emberiség, viszont a gyűlölet meg a egymástól félelem az egy sokkal durvább léptéket, sokkal durvább szintre lép, mint eddig.
Gábor azért, ami...
Én tudok még beszélni, csak gondoltam, hogy abba hagyom.
Én meg tudom megkérdezni, csak hogyha a Gábor... ugye, hogy nem hagyom, hogy szóhoz jusson, de ez olyan, mint hogyha gyakorolnánk is az elnyomást.
Ez így van. Másik
meg, hogy rombolod az én imidzsemet, mert ugye én vagyok az, aki keveset szokott beszélni.
Majd én is írok ebből egy regényt. Egyébként visszacsatolva arra, amit a Botón mondott, hogy én is azt gondolom, hogy én, amikor olvastam Xenót, akkor igen, nekem is egyrészt egy nagy sci-fi rajongó vagyok, és egyből az jött át, hogy ez egyébként egy tök jó sci-fi regény. Tehát vannak nagy sci-fi kérdések, megválaszolandó rejtélyek, és maga ez a migráns kérdés, az így, hát ott van, benne van, de te is említetted, valószínűleg nem annyira, nem tematizálódik annyira, mint mondjuk a Jemisinnek, vagy a River Solomonnak a könyvében, és ezzel kapcsolatban lenne kérdés a Csillának, hogy mit gondolsz arról, hogy hogy azért írnak feketék, meg azért írnak nők ezekről a témákról, mert hogy ők vannak benne, tehát ők tudják tematizálni ezeket a kérdéseket, ők azok, akiknek van, hogy is fogalmazom meg szépen, első kézből való ismeretük erről, hogy ez... Nem is tudom, hogy mit akarok mondani, hogy ez állhat ez a megállapítás, és lehet valami magyarázata ennek, hogy most így a 2000-es években ez nagyon felpörgött, vagy ez csak ilyen véletlen.
Hát azért a 2000-es években felpörgött, ez ugye egyrészt az, hogy ugye fölnőtt ez az író generáció. Szerintem nagyon nagy szerepe van az internetnek abban, hogy egyrészt figyelmet kapnak ezek a könyvek, másrészt egymásra találnak ezek a szerzők, és egymást promotálják és segítik, ez nagyon-nagyon fontos. Valamint egyáltalán az amerikai könyvszakma is kezd megváltozni és átalakulni. Ugye korábban maguk a kiadók, illetve az ügynöki rendszer is jobbára fehérekből állt, és itt is történnek változások. Mondjuk még mindig túlnyomó többségben egyébként fehérek dolgoznak az amerikai könyvszakmában. A Daniel Hosszier-Oldernek volt egy cikke néhány éve, ami pont erről szólt, hogy mennyire nehéz színesbőrű íróként érvényesülni így a könyvszakmán belül. De azért ez is változik. De egyébként annak ellenére, hogy nagyon láthatóak ezek a szerzők, meg ugye díjazzák őket, meg minden. Azért, ha megnézzük a számokat, csak úgy tűnik, hogy rengetegen vannak, valójában nincsenek rengetegen, tehát valójában még mindig ők vannak kisebbségben. Pusztán azért, mert az olvasók nem szoktak hozzá, hogy ilyen mennyiségben lássanak tőlük műveket. Ezért gondolják azt, hogy ez most egy divat, most elnyomnak minket, meg megváltoztatják teljesen a science fiction, de valójában még mindig kevesebb az ilyen témájú könyv, mint a többi, ugye hagyományos. Hát az meg, hogy miért ők írnak erről a témáról, nyilván arról ír az ember, ami őt mozgatja, és amiről ellenállhatatlan közlési kényszere van, ami nem jelenti azt, hogyha valaki fekete és nő, vagy, akkor feltétlenül ilyen témákról kell írni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy akkor neki ki van jelölve a polgárjogi homokozósarok, és akkor ők ott el lesznek, de szó sincs róla, mert írnak ők mondjuk kalandos vájét, meg romantikus fantasyt, meg urban fantasyt, meg vámpírosat, meg mindent, amit el tudunk képzelni, csak ugye azok nem ütik át így az inger küszöböt, azokról kevesebbet cikkeznek, hogy merészelnek szerelmes vérfarkasokról írni fekete nők, mert kutyát nem érnek el. Tehát nyilván akkor feltűnő, hogyha az író is egy ilyen marginalizált csoporthoz tartozik, és még amit írt, még pláne az is ilyen téma.
Szerintem ebben nem csak az van benne, hogy fekete nő, és akkor átélte valamilyen formában ezeket a helyzeteket, hanem az, hogy nő, és szerintem ösztönösen érzékenyebb az ilyen hátrányos helyzetek azra, hogy észrevegyenek, hogy valamit megfogalmazzak.
Azt el tudnám mondani, este, mert hogy elhangzott már, hogy a Jamesonnál, ha össze lehet röviden foglalni azt, hogy ugye tényleg azt, hogy most ott tulajdonképpen ez az együttélés, elnyomás, az, hogy is néz ki ebben a sorozatban.
Hát ez egy olyan világ, ahol vannak olyan emberek, mondjuk nem tudom, olyan 101, akik olyan képességgel születnek, hogy tudják manipulálni az ilyen hő, meg kinetikai energiákat, tehát mondjuk tudnak köveket mozgatni, vagy hóesést csinálni, vagy akármi ilyen természetes jelenségeket. És ugye ez egy nagyon veszélyes képesség is lehet, hogyha rosszul használják, de ahol megpróbálom. Szóval orogéneknek nevezik őket, és az a sorsuk, hogy amikor megszületnek, és kiderül róluk ez a képesség, vagy a saját családjuk öli meg őket, vagy elviszik őket egy olyan intézménybe, ahol szakszerűen kiképzik őket, hogy csak bizonyos helyzetekben használják ezeket a képességüket. Vagy olyan embereket csinálnak belőlük, akiknek az a feladatuk, hogy segítsék az ő elnyomásukat. Kb. Ennyi lehetőségük van.
Meg még van egy harmadik, amit nem szabad elárulni.
Most nem tudom, melyikre gondolsz.
Az már
spoiler.
Az már spoiler. Az állomásokon gondoltam.
Ja, igen. Aha, ja. Az lehet, azt megosztom.
Igen.
Szóval, akárhogy is nézhet nekik, minden, hogy rossz.
Jó, én meg azon gondoltam, hogy mondjuk ezek, tehát, ez a történet mondjuk miben különbözik attól, tehát, hogy alapvetően azért a, nem tudom, ezek a fikciós történetekben, hogy azért, mert, ahogy el is mondtátok az elején, hogy jó régóta benne van ez a hogy nem is tudom, a másságával való együttélés, vagy az idegenségnek a tapasztalat, de hogy mondjuk ezek el, mondjuk a Solomont meg a Jamesont, mondjuk ezek hogyan lépnek túl a saját műfajukban? Mitől tud olyan különleges lenni?
Hoppá!
Csak marcsra néztem, és... Mind a kettődöget próbáltam. Ha valaki ezt meg akarja tudni, akkor annak haza kell menni, és ebből olvasni a könyvet. Tehát ha megpróbálom egy másik módáról megnézni, hogy engem tökre érdekelne az is tudni, hogy a Jamesont, nem is tudom, ezt, tehát hogy a kiadó keresett meg vele, hogy fordítsd-e, hogy hogyan, egyrészt, tehát hogy mi volt tehát mennyire tudtál osztozni az ő örömükben, vagy lelkesedésükben, a másik meg az, hogy tulajdonképpen te rá tudtál csatlakozni, hogy akkor így...
Szerintem tudtam. Hát ugye fordítóként vannak olyan könyvek, amik így jobban tetszenek a fordítónak, meg kevésbé, de nekem ezek pont azok voltak, amik nagyon tetszettek. Meg nem tudom, én szerintem tudtam vele azonosulni az írónővel is, most attól függetlenül, hogy tök más, mint én, de szerintem sikerült.
És mi az a... Van egy nagyon sajátos elbeszélés nekem, ugye,
második személy. Hát ez van, akinek kiveri a biztosítékot, valakinél nem. Nekem nem volt pedig igazából semmi bajom, meg ennek szerepe van, hogy miért egyes szám második személyben van. Nem csak az első kötet, hanem a második és a harmadik is. És már az első kötetben kiderül, hogy ki mondja el ezt a történetet, de csak a harmadiknak a legvégén derül ki az, hogy miért. Ezt most így nem szeretném elmondani, de szerintem működik. Ugye, hogyha úgy olvasol egy könyvet, hogy így valaki egyes szám második személyben szól hozzád, hogy akkor most felkelsz, reggelizel, vagy tök mindegy, hogy mi a történet, akkor szerintem az úgy jobban beépül, hogy akkor én olvasom, akkor én kelek fel, én reggelizek, vagy így szerintem jobban bele tudja magát helyezni az ember a főszereplőnek az életébe.
Ugyanakkor nekem a nekem azt tetszett nagyon, hogy ez egy sajátos ilyen feszültség. Tehát ugye, hogy miközben valaki másról kellene elvileg beszélnie, ugye azt mondja, hogy próbálja meg én elképzelni magamat.
Igen.
Még ehhez, hogy miért kiemelkedő az, amit Jameson csinál, ez az Aldermannak a könyvet tudom hozzá kapcsolni, mert mindkét könyvben az a jó, és szerintem az emeli ki őket hasonló témájú könyvek közül, hogy nagyon-nagyon széles a skála, amin bemutatja az elnyomást és a különböző karakterek mind más-más szinteket képviselnek egymáshoz képest is. És nagyon, nagyon sok arcát mutatja be az elnyomás fajtáinak, illetve ahogyan ebben a társadalomban megjelenhet. A Jameson-nél is ugye a három elbeszélő karakter mind másként éli meg azt, hogy ő orogén, és a körülöttük lévő karakterek mind máshogy viszonyulnak hozzá. Hogy is hívták a Szienit? Nem, a Csajt. A Szienit.
Ugye? Vagy mi volt magyarul?
Az egyik szerep. Igen, tehát igen, mert egy angolul olvastam, és most gondolkoztam, hogy mi volt a magyar neve. Szóval, hogy a Szienit ugye ő egy olyan orogén, aki bekerült az iskolába, kvázi kiválasztott a krém, akinek már kiváltságai vannak, de még ő is megtapasztalja az elnyomásnak valamilyen formáját, hiszen az ő szála úgy kezdődik, hogy egy olyan pasival kell elmennie valahova, és párosodnia, aki nem különösebben vonza, de hát muszáj kis orogéneket létrehozni. Akkor a másik szálon Damaja a kislány, ő meg ugye, hogy az a családja kiveti magából, és akkor ő egy kapcsolatot alakít ki azzal az őrzővel, akinek a gondjaira bíztak, és akinek az a feladata, hogy őt megnevelje, és ez egy borzasztó abúzus kapcsolat egyébként. Tehát ez megint egy más szemszög. És a harmadik szemszög ugye az anya, akinek a gyerekét agyonverte az apa, mert hogy kiderült a kisfiúról, hogy orogén. Ezzel nyitunk, tehát ez az első néhány bekezdés, és borzasztóan erős. Ő meg megint egy más szemszögből éli meg ezt az egészet. Ő sokáig titkolni tudta a közösségében, hogy orogén, de most teljesen felborul a világa. És az, hogy ilyen sok oldalról mutatja meg az írónő az, ugyanazt a témát, ettől el is sokrétű és izgalmas, és Aldermannál is, tehát az, hogy nála is érdekes van ez a hármas szám, ugye három főbb karakter, vannak azért más fontosabb karakterek, a politikus nő is elég sokáig szerepel, csak aztán így kiesik a történetből, de mondjuk három főbb karakter, és mindegyik más-más, egyrészt más-más társadalmi osztályból is származnak, és máshogyan viszonyulnak a hatalomhoz. Ugye az nem volt még szó róla, de arról szól a hatalom, hogy minden egyes nő rendelkezik egy olyan szervvel, ami mint az elektromos angolnának a képességet, tehát képesek áramot termelni, és hát ezt felhasználni arra, hogy másokat bántsanak, és ez alapjában véve megváltoztatja az egész világot. És a könyv során fokozatosan különböző karaktereken keresztül mutatja be, hogy hogyan változnak a viszonyok. És valójában nem önmagában a téma az, ami egyedivé és különlegessé teszi ezt a két könyvet, hanem az, hogy az író képes ennyire sokszínűen, sokrétűen és mértéktartóan ábrázolni. Tehát egyszerűen nagyon jól írnak.
Gábor, egyébként az jutott eszembe, ugye, hogy már nem olyan rég ugye ez, ugye úgy, hogy ez az egyiknek
igen. Nem a kiadó. De egyébként a kiadónak is. Igen. tehát egyébként nagyon jól elhangzott az a szó, hogy hatalom, mert ahogy, tehát ma gondoltam bele, hogy igazából itt van négy elég különböző történetvonal, és mind a négyben azért a maga a hatalom, az egy nagyon fontos dolog, tehát a hatalomban nyilván az, hogy a nőknek hatalma van, de a kegyetlen szellemekben az, hogy aki elnyom bennünket, annak van hatalma, és gyakorlatilag az elnyomás abból ered, hogy nem a miénk a hatalom. Az ötödik évszakban meg egyébként nagyon furcsa, meg nagyon érdekes, mert meg az elnyomottaknak van valami különleges hatalmuk, és ezért félnek tőlük. És a Xenóban is ugye egy felső hatalom az, ami rákényszerít, egy emberektől különálló hatalom az, ami rákényszeríti az embereket, és ez az, ami miatt, meg a firkákat, meg a hidrákat, stb. És ez az, ami miatt problémát, feszültséget szül az generáció egész. Igen, szerintem a hatalom az egyik legfontosabb könyv, de mit szeretném, mit mondjak róla?
Hát, hogy nem csak olyan az érdeket van, hogy ebben mondjuk azt az olyan csillagban érted ezért, vagy...
Igen, szerintem igen. Tehát ahogyan az ötödik évszaknak van egy nagyon érdekes narrációs fogás, hogy a hatalomnak is gyakorlatilag azt csinálja, hogy felcseréli a férfi és a nő szerepét, nem úgy, hogy a férfi van a konyhában, nem tudom, hanem hogy szépen, lassan bemutatja, hogy mi mindent él át egy nő. Élhet át, vagy élt már át a történelem során. És nagyon ilyen kis apró dolgok, amik tényleg egyrészt banálisnak tűnnek, de amikor ugye az ember végig belegondol, hogy igen, ez valóban létezik a világunkban, hogy létezett. És az a finom, ahogy így behálózza, hogy a hatalom olyan, mint egy fa, aminek gyökerei vannak, és mindent behálóz, és maga regény is szerintem ilyen.
Én pont ma délután fejeztem be. Kicsit fanboykodom, mert abszolút nekem is. Tényleg az egyik kedvenc könyvemmé vált, és szerintem azért fontos, mert sok könyv beszél, most ha csak nézzük a férfinői viszonyok témáját, sok könyv beszél erről, és azt gondolom, hogy a normális empátiával rendelkező férfi olvasók be tudják fogadni ezeket a könyveket, de akik nem, azok a hatalmat biztos, hogy be tudják, mert ilyen annyira húcskavágóan fordítja meg a viszonyokat, hogy aki tényleg nulla empátiával rendelkezik, és azt mondja, hogy nem, hát egyenjogúságban nincsenek a nők semmilyen hátrányos helyzetben, annak ajánlom, hogy olvassa el, mert akkor megérti, szerintem. Vagy legalábbis nagyon remélem, de minden esetre sokkal nekem nagyon, nagyon érzékletesen ábrázolta azt, hogy mi van akkor, hogyha tényleg ez a viszony megfordul.
Tehát, hogyha nagyon viccesre akarjuk venni a dolgot, akkor ez arról szól, amiről azok a férfiak beszélnek, akik szerint a feministák elnyomják a férfiakat. Tehát ez arról szól, hogy igen, milyen módszerekkel fognak elnyomni, milyen eszközökkel, hogyan fog átalakulni a világ, ha egyszer nem a férfiak kezében lenne a stafétabot, hanem a nő.
És ennek is egyébként az ábrázolás módja annyira szuper. Nekem ami az egyik legjobban tetszett, hogy végig a könyv során megjelennek ilyen egészen nyúlfalkin jelentek erejéig a bemondók a tévében. És az elején, amikor kiderül, hogy a nőknek hatalma van, akkor van a szőke bemondó, azt hiszem Krisztennek vagy Krisztinnek vagy ilyesmit hívják, meg a Tom, az idősebb, jól fésült és valószínűleg jól fizetett bemondó, aki irányítja a beszélgetést, és a nőnek az a feladata valójában, hogy bólogasson, meg így mosolyogjon mellette, és helyesen, igen, Tom. És ahogy haladunk előre a könyvben, Tom egyre jobban kezd szétcsúszni, a nőnek a mosolya az meg már egyre ironikusabb, amíg el nem jutunk odaig, hogy Tom élőadásban leolvad, és rendezett hatalmas nagy hisztit, aminek következtében ki is fogjuk rúgni. És a következő adásban a könyv vége felé már egy Krisztinnél 10 évvel fiatalabb, jóképű srác a partnere, és már Krisztin vezeti a beszélgetést, és Mike-nak csupán az a dolga, hogy bólogasson és kedves legyen, és csinos, és amikor elereszt a Krisztin egy szexista viccet, akkor hahotázzon rajta, miközben fogják a térdét. Tehát ők nem központi karakterek, őket tényleg csak így villanásokra látjuk, de az, hogy ilyen következetesen végigviszi az írónő a könyvön keresztül, zseniális. És ilyen fogásoktól szuper az a könyv.
Bocsánat, csak még egy mondat, ami még eszembe jutott, hogy ugye biztos rá fogják sütni a könyvre is, hogy feminista propaganda, és a többi. De amit nagyon zseniálisan csinál a Naomi Alderman, hogy a könyv feléig átbillen a férfinői viszony egy ilyen egyensúlyi helyzetben. Csak utána tovább billen, és ott már annyira nem vicces, és ott tehát nem tehát az író nem azt csinálja, hogy most akkor megírja azt a társadalmat, ami udaiban ők uralkodnak, és minden szép és jó. Nem, nagyon nem szép és jó. Egyszerűen kifordítja, és mondom, én a feléig azt mondtam, hogy ez még nagyon jól működik, mert bizonyos fajta férfi típus szerintem ezzel tök jól lehetne kezelni, csak utána megmutatta, hogy mi van, hogyha előjön az a fajta nő típus, aki ezt a hatalmat ugyanúgy kihasználja, ahogy manapság mondjuk, vagy a évezredeken át bizonyos férfi típus kihasználta ezt a fajta hatalmat, és az már úgy nem annyira vicces, és pont ezért működik a szerintem nagyon jól a könyv.
És nekem még az jutott eszembe, hogy a hatalom az, hogy most megbeszéltük, hogy egyébként nagyon jól működik, gyakorlatilag majdnem minden olvasó rétegben. De mondjuk egy olyan könyv, ami mondjuk a feketék kérdéséről szól, az mennyire találhat kapcsolódást mondjuk egy olyan társadalom, mint a magyar társadalom, ahol alapvetően ez egy homogén társadalom, vannak ilyen kisebbségeink, de azokkal nem foglalkozunk, mert nincsenek. Tehát, hogy hogyan tud esetleg rezonálni az olvasóra. Tehát az ötödik évszakban szerintem az erpeketős narrációs pont azért nagyon jó.
Mert mondjuk fogalmam sincs, hogy kik olvassák ezt a könyvet. Nem tudom tényleg.
De ez egyébként az maradnál, ahogy mondjam, kiadó képviselő sem állandóan erre panaszkodik. Mégis úgy tűnik, hogy azért így tudjuk.
Hát fú, mert ugye megjelent a második része is, meg a harmadik is megfog valamikor ősszel, de mondjuk azt tudom, hogy nem fogy annyira, mint amennyire jó könyv, de nyilván megy valamennyire, hiszen viszik tovább. De tényleg nem tudom, hogy kiolvassa. Nekem is csak az van, amit a Molyan látok, ezek a hozzászólások, abból sem mindig jön le, hogy ki kicsoda, de nem tudom.
De azt meg tudod mondani, hogy mondjuk a szerintet kiket foghatnak?
Vagy... Hát szerintem inkább a fiatalabbakat. Azt most nem akarom mondani, hogy nők vagy férfiak, mert szerintem mind a két nemnél ugyanúgy betalálhat, de inkább fiatalabbakat, akik nyitottabbak. De szerintem ilyen típusú könyveket alapból a fiatal generáció olvas.
Nyugodtan.
Semmit. Amit talán még a legelején említettem, hogy azért, vagy lehet, hogy nem említettem, csak akartam, hogy azért a science fictionben meg a fantasyben eléggé gyakran szerepelnek mások, tehát idegenek. Tehát az, hogyha robotokkal, meg elfekkel, meg törpékkel, meg hangyokkal tudunk azonosulni, meg tudunk irántuk empátiát érezni, akkor nehogy már az jelentsen gondot, hogy egy másik embercsoport iránt kell empátiát érezni. Bár néha nagyon úgy tűnik, hogy az sokkal nehezebb, mint mondjuk a malackákat megszeretni a voltak szószorójában. Szóval eleve a science fictionben nagyon sokáig a kezdeti science fictionben az idegen, az a kódoltan azt jelentette, hogy a nem fehér, nem férfi. Hagyományok után szerintem az, hogy most feketék vannak egy könyvben, nem kéne, hogy ennyire kiakasszon olvasói csoportokat, hogyha eddig nem törtek, zúztak, hogy robotok vannak ebben a könyvben.
Neked jön meg azt, hogy megkérdezik egy előző körben, de ugye az nagyon foglalkoztatott a szemokapcsán, de hogy itt a női identitás szubjektumokhoz szóba kerültek, de hogy azt, hogy mondjuk neked egy, tehát hogy te egy női főszereplőt választottál, tehát hogy te azon adottam, hogy vajon miért, tehát hogy számodra miért volt fontos, egy női szemlős jelenjen meg.
Ha jó, most visszagondolok, azt akartam mondani, hogy az, én nálam szerintem az utóbbi öt regényemből, amit úgy regénynek nevezek, vagy számítok. Ott gyakorlatilag a Bosszomány döntés, hogy a két nézőpont karakterből az egyik nő volt, az Isten gépeiben a női nézőpont volt. Az ember könyve meg az időutalás napja, az fura módon ott nem tudom, nem volt női nézőpont karakter, de az időutalás tegnapjában háromból kettő nő volt, tehát nálam azért ez így vagy 50-50%, vagy inkább a női nézőpont felé, minden a mostani regénynek is női főszereplője lesz. Nekem tehát van egy olyan oka, hogy sokkal érdekesebb, meg nagyobb kihívás női karaktert írni férfiként, aztán, hogy mennyire sikerül, az egy másik kérdés, de meg másrészt engem is zavar az, hogy tényleg a specific most már szerencsére nem, de amikor ezt így én ide jutottam, akkor a gyakorlatilag a többség, mint a jelentős rész a specific férfi főszereplővel futott, a fehér férfi főszereplővel, és én meg úgy gondoltam, hogy engem jobban érdekelnek a női karakterek, úgyhogy vagy pedig a női karakterek is érdekelnek annyira, úgyhogy nekem egy sokkal izgalmasabb kihívás. És meg plusz szembe akartam menni azzal tényleg, hogy a fehér férfi akarjuk állandóan.
Én ugye itt is, hogy tulajdonképpen aki mondjuk ebben a eloszlik, de ugye tehát, hogy maguk a férfiak azért vagy a háttérben vannak, szóval igen, erősen elég szereplő. A másik az, hogy vagy pedig belekerülnek olyan mondjuk ilyen katonai politikai pozíciót, szóval egyetemben így jelennek meg.
Ja, biztos, hogyha egyébként ha nő lennék, akkor ezért kapnék valószínűleg kommenteket, hogy női szereplő már megint valahogy most itt. De itt azért még, tehát én ezt csak arra értettem, hogy azért megvan még az, hogy nem mindegy, hogy kiírja az adott regényt sajnos. Tehát egy fehér férfi írónak szerintem még mindig sokkal megengedőbb az a fajta közeg, akinek ez számít.
Jó, és csak ilyen eszemélynek ilyen technikai dolgok, tényleg tudjam, hogy a csapítom egy kicsit beszélünk számomról, hogy ugye vannak ezek a töredékek, amikről már amiket már említettünk, tehát hogy az, hogy hogy miért nem vállaltad be a nagy történetmondás nézőpontját, hogy ugye ezek fragmentumok tulajdonképpen, tehát hogy úgy kell kell összerakni ezeket a világokat, valamilyen módon rá vagyunk utalva arra, hogy hát hogy folyamatosan hogy az orvosnak reflektálni kell ezekre a dolgokra is, és hogy nem az nincs egy ilyen magabiztos cél, aki összefogja ezt a világot, mert te vagy a migrátorok fölött, és így egyben tartod is elmondod az olvasónak azt, hogy van.
Ennek több oka van. Az egyik az, hogy ezek zöme a világot átnaló információ az, amit bele lehetett volna fűzni a szövegbe. Egy része egyébként még a korai fázisban benne is volt. Csak olvasói fejjel gondolkodva nem mindenkit, gondoltam, hogy nem mindenkit fog ez esetleg ilyen részleten sem érdekelni, és úgy voltam vele, hogy akit nem, az ott lesz a fejezet elején, és tudom, hogy van olyan ismerősöm is, aki mondta, hogy megakasztották az olvasást, mert ezeket skippeltem, valaki azt mondta, hogy ezek tetszettek a legjobban, én imádtam egyébként őket így írni, meg így ültögetni, tehát nagyon szórakoztató volt. Egyik kedvenc könyvem a Düne, ami tele van ugye ilyen kisebb részletekkel, más kép, de én már évtizedek óta még a legelső regény kezdeményeimnél is már így akartam ilyen fejezete előtti kis világárnyaló szösszeneteket írni, aztán most jöttem rá, hogy most már jelent jó pár könyvem, de hogy még egyszer se sikerült, úgyhogy most végre kiélhettem magamat. Nem tudom, nekem így külön jobban működött. Nem tudnám megmondani, hogy miért, de így tömörebben. De nem működik szerintem egy szövegben, ha ilyen információtömbök vannak. És itt megtehettem azt, hogy fókuszálva egy-egy adott témára azt ki tudom fejteni, nyilván minél tömörebben. azért egy cselekmény közben ez néha beakasztja az olvasást, hogyha van egy ilyen kis színes kitérő, ami lehet, hogy fontos, csak így mondom, így jobban működöttek, mint külön mondva. Úgyhogy ezt a következő regényben is használni fogom, mert most elszabadult nálam ez a fajta...
Több ilyen van, mint ami benne van.
Gyűjtve? Igen, tehát nyilván meg volt a fejezetek száma, és van egy-kettő, ami kikerült. Nyilván próbáltam az adott fejezethez válogatni az adott ilyen fejezet előtti részeket. Valami majdnem megpriorizáltam, hogy most ez a fontosabb, vagy egy másik, és amelyiket kevésbé éreztem fajsúlyosnak, az, hogy illetve a nyomhoz kapcsolódóan, azt kivágtam.
Majd még lehet benne egy Exano lexikon. Az akad a kiadásra.
Igen,
csak az jutott még ilyen eszembe egyébként, hogy, tehát, hogy azért konkrétan ez a szöveg egy ilyen gyarmati állapotot tükröz. Ha ezt összevetjük azzal, amit te ugye nem takargatsz interjúidba se, hogy ugye, hogy reflektálva mennyire a korra, de mondjuk ez a fajta ilyen, tehát hogy szerinted mondjuk miben más mondjuk ez a fajta állapot, hogy világállapot, amit le kell írni attól, amit mondjuk ilyen 17-18. Században. Tehát nem tudom a Robinson szóltal.
Ez egy nagyon jó kérdés fogalmazása. Fogalmazok még egy kicsit másképp velem.
Hát mondjuk, hogy mitől lesz ez más, tehát hogyha én most így kicserélnék benne a hajókat, akkor meg. Tehát ilyen nekem az volt az érdekes, hogy simán vissza tudtam volna helyezni egy ilyen ezért, angol szár, tehát mit tudom én, angol szár 18. századi irodalom, 17. századi irodalom, és hogy mennyiben írható, ha mondjuk ezt megfogom, tehát hogy mondjuk mennyiben írható le ezekkel a fogalmakkal jár ez a jelenlegi állapot, tehát akár a migrációnak kérdése, akár ezek a, nem tudom, a kultúrák egymás melletti kérdésének a viszonya.
Nyilván az, hogy hogyan reagál egymásra két teljesen ellentétes kultúra, ez persze benne van az egész emberi történelemben, akár onnan, hogy amikor a korban két éves találkozott, onnan, hogy Amerika felfedezésénél, amikor a indiánokkal találkoztak a gyarmatosítók, tehát ez nyilván nem különbözik attól, hogy mi fog történni akkor, ha mondjuk ha léteznek másfajta idegen civilizációk, találkozunk ezzel, illetve belkok, mert az egész másfajta léptéket és problémákat fog okozni, és nyilván ennyiben más, mert más szintre helyezi egy idegen civilizációval való kommunikáció lehetősége, problémái, tehát már egész más szint és jóval ijesztőbb és idegenebb, mint amikor találkozol egy hasonló emberrel, akinek esetleg másfajta a bőrszíne és nem beszéli azt a nyelvet, tehát itt azért sokkal durvább és ijesztőbb különbségek, és emiatt sokkal jobban lehet félni, és akár különni azt a másfajta civilizációt, akinek ugye ráadásul lehet, hogy teljesen más, olyan szinten más a gondolkodása, amit el sem tudok képzelni. Én megpróbáltam, de hogy elő átjöjjön az, hogy mi az, ami tényleg idegen. Nem csak az, hogy beszél, csak nem értjük azt a nyelvet, hanem hogy azt se tudjuk, hogy most hogy kommunikál, vagy amit mi reagálunk arra, ő esetleg nem valami teljesen agresszív módon fog válaszolni. Vagy egyáltalán értjük, hogy mit csinál.
Egyébként az nagyon szépen kialakul, hogy ez egy kommunikációs helyzet is.
Szerintem lejárt az időnk, sajnos. Még egy gyors kérdés, hogy minden részletben fog kérdezni, hogy ti vártok-e és mit a könyv héten? Fantasztikus, nem fantasztikus, Judit regényét nem ír mondani.
Jó,
azt
már olvastam háromszor is, úgyhogy remélhetőleg megkapom.
Mocsi. Hát én még nem tartok fejben a könyvét, úgyhogy nem tudom, majd jövő héten kérdezem.
De én impulzus vásárló vagyok, aki megy a könyvét a standokhoz is.
Szerintem igen.
Hát én nem tudom, hogy azok közül, amiket várok, mire lesz lehetőségem, hogy meg is vegyem, mert mindig hosszú a lista, de például Veres Attila novellás kötetét nagyon szeretném, illetve a Móra novellás kötetet is, az is nagyon érdekel.
2050 az ifjúsági.
És hát muszáj lesz a Death képregényt beszerezni, és aztán meglátjuk. Mert nem csak, tehát nem csak fantasztikus irodalmat szeretnék beszerezni a könyvében, hogy valahogy így mértéket kell tartani, többit meg majd valamikor.
Botond?
Én jövő pénteken, délelőtt, amikor felkelek, akkor majd el fogom olvasni a... Vannak ilyen könyv hetes ajánlók, ugye, amiben össze... Nem ennek, hogy mit ajánlok, majd megnézem a friss megjelenéseket, és akkor valószínűleg hirtelen össze egy ekkora lista. Most én is csak a Neil Gaiman-es Death képregény, amit úgy nagyon-nagyon-nagyon szeretnék, és azt várom legjobban. Még van egy pár, de mondom, majd így szépen összeírom, és akkor elosztom három napra, hogy ne kelljen cipeket.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk ezen a beszélgetésen.
Köszönjük.